Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Az európai autógyártást megroppantását hozó kínai elektromos személyautó dömping után már is a spájzban vannak a kínai gyártású elektromos kishaszonjárművek. Míg a világ piacvezető villanyautó márkájaként a BYD személyautóinak megállíthatatlanul nő az európai reputációja, addig a világ vezető villanyos haszonjármű gyártója, az ugyancsak kínai Farizon minden jel szerint sikeresen követheti a piacszerzési erőszakos árpolitikán nyugvó távol-keleti modelljét a kontinensen. A Farizon mindjárt két igazán minőségi kis teherautóval lépett a magyar piacra. A kisebbik a V6E névre hallgató és 6 köbméteres rakterű, hátsó kerékhajtású 265 kilométeres városi hatótávval, de 300 ezer kilométerig járó vagy 6 plusz 2 év garanciával kínálják mellbevágó áron. A nagyobbik prémiumként beharangozott SV elnevezési modell igazából egy első kerékhajtású modellcsalád. Többféle akucsomaggal és méretkategóriával, és persze imponálóan nagy 262 és 551 kilométer között ígért városi hatótávval. A kínaiak nem csak abban visznek mindent árértékben, hogy valamennyi kishaszonjárművük raktere teljesen bélelt, de a vezetőknek kialakított környezet is személyautós, többek között hűthető-fűthető bőrüléssel, fűthető kormánnyal, óriási kijelzőkkel és körpanorámás kamerákkal van felszerelve. A villanyautómárkák globális élvonalába tartozó Farizont Magyarországon a legtöbb márkát forgalmazó Duna Autó vette a szárnyai alá. A váraton óriási hazai jövő előtt álló márkáról Markó Zoltán üzletfejlesztési igazgatót kérdezzük. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Frici, üdvözlöm a hallgatókat!
25-26 márkával dolgozott.
Ez a 26.
Elképesztő. Igen. Hogy lehet egy cégnek ennyi ága-boga, ennyi figyelme és ennyi jó kapcsolata? Hát.
Gyakorlatilag a Duna Autó most már 36 éve történt megalakulása óta a tulajdonosoknak kifejezetten az a stratégiája, hogy aki betér hozzánk, az megtalálja azt, amire vágyik. És most már, hogyha elektromos kishaszongépjárműre vágyik, akkor most már ezt is tudjuk szolgáltatni.
A BYD-ről is foglalkozok, és az egyik első volt a tiéd, ugye? Hát csak azért hozom föl, mert a BYD-ről senki nem hallott, legalábbis hosszú ideig Magyarországon, én sem ismertem, aztán berobbant itt a köztudatba, Európába, és pillanat alatt győzött. Mondhatnám azt, hogy a BYD-ból hallatlan mennyiséget el tudnak adni, és minden hétről hétre nő az értékesítés.
Nagyon meglepődtünk mi is, természetesen hittünk a márkába az első pillanattól kezdve, látva azt a fejlődési utat, hihetetlenül gyors fejlődési utat, amit a BYD bejárt. Bizalmat szavaztunk neki természetesen, hogy Európában is meg fog tudni hasonlót valósítani, de az, hogy az összes márkánk közül tavaly a tisztán elektromos BYD volt a legtöbb eladásunk, azt azért nem gondoltuk volna előre.
Hát viszont ugye itt van a Farizon. A Farizon sem egy kis piskóta pestiesen szólva. Kínában ez egy komoly cég, azt hiszem a Geelynek egy nagyon fontos márkája, a Geely pedig birtokolja a Volvót. És azon kívül még más is, ugye különböző kamion márkákat, talán Renault márkát, a truckot, valamelyiket, hiszen a fő tervező tervezte ezt a két kis teherautót is a Farizonnak.
Igen, a Volvo vezető tervezője tervezte az SV, ezt a nagyon modern vonalú, azt gondolom, nagyon szép és nagyon áramvonalos, tehát itt szempont volt az is, hogy a közegellenállásban is ugye elektromos autó révén nagyon hatékonyan tudjon mozogni, és hát igen, a Geely az egyik legnagyobb kínai márka, aki már jelentős európai pozíciókat szerzett, és pár éve elhatározta, hogy oké, akkor most egy olyan zöld irányba kell haladni, ahol kifejezetten egy kishaszon, elektromos hajtású kishaszon márkát fog létrehozni, ennek talán most már 4 éve, és azóta is érte, hogy a tisztán elektromos kishaszon márkák között a vezető szerepe a Farizonnak van.
Olyannyira, hogy 300 ezer darabot állít elő belőle, tehát összesen az európai gyártóknak a fele sincs, még annál is kevesebb.
Hát kishaszonban azt gondolom, ez arányaiban lehet, hogy akkora darabszám előny, mint a BYD-nak a személyautóban.
Beszéljünk akkor a két modellről és a Farizonról, mert nagyon különleges autókról van szó. Én ugyan elsősorban még gyári anyagokra támaszkodom, hiszen nem állt módomban menni ezekkel az autókkal, legalább egy kis kört, hogy kipróbáljam, hogy mit produkál, vagy hogyan néz ki tapintásra, beltere, mi egyéb, de amiket én arról olvastam is, ugye egy sajtótájékoztatón be is mutattátok ezeket a modelleket, szóval ez valami kimagasló. Árértékben hozzáteszem.
Igen, az összefoglalódban azért lelőtted már a lényeges poénokat, de valóban így van, hogy nem csak, ez egy stratégia része, az elektromos átállás a kisasszony gépjármű kategóriában is, és úgy gondolta a Geely, illetve a Farizon, hogy egy újat fog hozni a piacra, és ennek két előnye van. Egyrészt a maga az árérték arányba hozott azt gondolom egy teljesen új kategóriát, ahogy említetted, szinte már személyautós kényelmi funkciók és extrák vannak az autóban, a fűtetőkormánytól kezdve, ahogy te is említetted, a hűtött-fűtött üléseken keresztül.
Bőr tegyük hozzá.
Hát strapabíró.
Miközben Európából száműzték, és most már a vizes palackot szabdalják alánk. Na mindegy.
Tehát így ez a stratégiája a márkának, és nagyon odafigyel arra. Egyébként a Farizon nem csak ez a két kis haszon, amit Magyarországon most bemutattunk, hanem egy teljes haszongépjármű család a nagy nyerges vontatóktól kezdve a nagy buszokon keresztül, tehát egy komplett család.
És minden elektromos?
És minden elektromos, így van. Tehát ez egy nagyon tudatos fejlesztés, ennek az első két modelljét láttuk most megérkezni, és azt gondoljuk, hogy a mai kínai autógyártás az nem feltétlen akar már a legolcsóbb lenni, bár természetesen versenyképes árakon jön, de ehhez az árhoz viszont egy nagyon magas szolgáltatás csomag is tartozik.
Némileg vitatkozom veled, nem beszéltek az árról, csak annyit érzékeltetek, hogy ezért az árért európai autót nem nagyon kapsz. Tehát azért itt még ezzel a Farizonnal szeretnének olcsón betörni, tegyük hozzá, aztán majd nyilván emelni fogják.
Az ára önmagában nem lóg ki jelentősen.
De a hozzáadott érték miatt gondolom.
Így van, tehát azért. Így van. Tehát az, hogy például a VHT modellnek gyakorlatilag az összes létező felszereltség az benne van, nem is lehet további felszereltséget rendelni hozzá.
Tehát egy felszereltsége igen, van.
De olyan szinten, hogy a rakodótérnek a teljes alumínium lemez burkolata is már a csomag része, tehát ez azért sok-sok pénzt jelent más márkáknál.
A V6-e egyébként nagyon hülye név, ez tegyük hozzá.
Borzasztó név, igen. Az ember megerő, hogy végre egy rendes V6-os.
De szóval nem. Azért ez egy nagyon komoly jármű, hiszen ez egy kis városi szállító, de 6 köbméteres a raktere. A hossza az 2,8, hogy is van ez? 2,8 méterszer a raktér.
Igen,
2,8 méterszer, 1,7-szer, 1,3, tehát egy hatalmas méretű raktér, egyenes egyébként, szépen meg lehet pakolni, és ami nagyon lényeges, ugye, hogy ez egy hátsó kerekes autó.
És van egy olyan tulajdonság, amit én még nem láttam, és nyilván a máshol, és a Farizon is ezt egy újításként kommunikálja, mert hogy az is, hogy olyan merev a karosszéria, különböző ötvözetekből, az alumíniumtól kezdve a különböző szilárdságú acélok használatán keresztül, hogy nincsen B-oszlop. Itt megszoktunk haszongépjárműveknél, hogy a tolóajtó ott egy B-oszlopnak neki csapódik, és az viszont a rakodásra rendelkezésre álló helyből veszel helyet. Tehát ez nincs. Tehát ha kinyitja az ember a vezetőajtót és a csomagtérajtót, az oldalajtót, akkor gyakorlatilag az egy térbe van. Természetesen van közte egy elválasztó, mert az a törvényi kellék. De
biztonsági okból, igen.
Így van. De ez egészen meglepő, amikor ott áll az autó mellett az ember, és nézi, hogy ezt hogy sikerült elérni.
42 kWh-s a akkucsomag, ugye ennek ez egy változata létezik, viszont 1070 kilós a teherbírása. És hogyha városi kis szállítóról beszélünk, ugye ez azt jelenti, hogy városi forgalomban el tud menni, ha jól látom, itt azt írtam fel magamnak, hogy 265 kilométert városi közlekedésnél. Hát ugye ez több napig tud például Budapesten jönni-menni ahhoz, hát, hogy egyszer fel igen, kelljen tölteni.
Igen. A felmérések szerint nyilván ennek az autónak az a célja, ez egy 6 köbméteres, tehát nem a nagy kategória, ami a úgynevezett last mile delivery, tehát a városi kihordó kisterautó.
Utolsó méterek.
Így van, aminek az a lényege, hogy sok helyre jusson el, könnyű legyen vele parkolni, stb. A felmérések szerint ezek a teherautók tipikusan kevesebb, mint 200 kilométert mennek egyébként. Egész nap mennek, csak folyamatosan megállnak kipakolni, úgyhogy ehhez képest a 265 kilométer azt gondoljuk, hogy tényleg bőven elég.
Nekem nagyon meglepett, engem meglepett az az információ, hogy 6 év garanciát ad a gyár. Egy haszonjárulról veszük, 6 év garancia, vagy 300 ezer kilométer, és a 6 év garancia még nem is a vége.
Így van, tehát ahogy említettük, hogy versenyképes az ár, de igazából a szolgáltatás és a termék mint csomag az igazán nagyon ütős. Ez a garancia csomag, ez lényegesen jobb, mint a konkurencia. Azt gondoljuk, hogy ezzel lehet betörni a piacra. Ez az, amire az érdeklődőnek szüksége lehet, és ez lehet egy olyan szempont, ami meggyőzi őket.
Ez az autó is föl van szerelve kamerával. Érdekes, mindegyikben kamera van. Nagyobbikban 360 fokos, ebbe 270 fokban látó, tehát az is elég sok egyébként.
És van rajta, van benne radar, kamera. Ugye, ha őszinték vagyunk, ezek ma már azért filléres dolgok. Igazából, hogyha...
Az én autómban bezzeg nincs. Pedig aztán az is jól felszerelt, és igaz, már nem egy mai darab, de akkor még egy vagyonba került.
Igen, akkor drága volt. Ma már ez muszáj beilleszteni. Tehát nyilván egy régebbi konstrukcióban már, ha a gyár hozzányúlna ahhoz az eredeti konstrukcióhoz, hogy akkor átalakítsa a kamerás rendszerre, az egy drága mérnöki mutatvány lenne, de hogyha egy autót az első pillanattól kezdve elektromosnak terveznek, már pedig nyilvánvalóan ez így történt, akkor ezek már nem kérdés, hogy benne lesznek.
Vannak nagyon neves európai márkák, amelyeknek vannak kis haszonjárművei, és nagyon kedvelik Magyarországon is egyébként a vállalkozások, és megmondom őszintén, némelyik megdöbbentett, mert nincs burkolva a belseje. Csak a sima, egyszerű lemez. Nem is néz ki jól, ráadásul szerintem nem is hosszú távon nem jó.
Nyilván nem tartós, igen.
Ha ez a Farizon leburkolja teljes egészében, azért ez egy elegáns dolog.
Ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy sok gyárt még úgy van vele, hogy lehet, hogy az ügyfelek szívesen kifizetik azt a plusz pénzt, és akkor eldönthetik ők, hogy milyen anyagból, milyen módszerrel, hogyan legyen a belső tér burkolva. Ennél valószínűleg jobb, hogyha egy gyári megoldás születik, és az autó így gördül ki az gyárudvarról.
A másik modell, család, ráadásul családról beszélünk, az az SV jelzésű. Hát ez se sokkal jobban hangzik, mint az előző.
De ezt legalább értem, mert ez a Supervennek a rövidítése.
Igen, szóval szörnyű. Mindenesetre amit ez kínál, az aztán meg mindennek a teteje. Hiszen a 6,7 köbmétertől a 13 köbméterig lehet itt zongorázni a különböző méretosztályt, és hogy az akkucsomagok is ennek megfelelően vannak megválasztva, hiszen 49-től egészen 106 kilowattos.
Igen.
Elképesztő.
Igen. Ami ebben a modellben engem teljesen megfogott, az az, hogy ez az első olyan kishaszon modell, ami nem csak hogy teljesen elektromos platform, de a drive-by-wire system, vagy a rendszert használja.
Ez a repülésből ismert, így ugye van, nincs összeköttetés, mechanikusan, csak elektronikusan a különböző kormányok és gázpedálok és minden között.
Így van, a kormányzás, a fékezés és a gázadás, vagyis hát a gyorsítás, ez a három funkció működik a drive-by-wire rendszerrel, és ennek számos előnye van, egyrészt nyilvánvalóan ez egy nagyon modern rendszer, sokkal kevesebb benne a mozgó alkatrész, ezért sokkal kevésbé karbantartás igényes, és ráadásul maga a platform is, ami ugye jellemzően egy elektromos autón egy ilyen gördeszka platform, hogyha nincsenek ezek a fizikai kapcsolatok, hanem minden a kábeleken keresztül működik, akkor sokkal jobban variálható a csomagtér, az utastér, ennek nagyon sok verziója létezik ennek, ahogy mondtad, ez egy termékcsalád.
6 változatban készül, 3500 kilós a bruttó járműtömeg, és hát ugye most már a kínaiak is tanultak rengeteg hibából, ők rögtön elviszik a biztonsági töréstesztre, mert azért anélkül nem lehet ma már autót propagálni, meg eladni, és ez platina besorolásba került ez az autó.
Tehát a legmagasabb, amit haszongépjármű kaphat, és most már a kínai autófejlesztés az nagyon-nagyon tudatossá vált mondjuk az elmúlt szerintem 8-10 évben, és tudják azt, hogy a hitelesség ez, ahhoz, hogy egy európai vásárló egy kínai terméket, még ha a Geely is áll mögötte, komolyan vegyen, például ez is szükséges hozzá.
Drive-by-wire, azt mondtad, ugye ez nem csak az egyszerűséget jelenti, hiszen joystick-szerűen működik minden, és jobban is javítható, tegyük hozzá. A súlya is kisebb, mint az egész rendszernek, hogyha föl lenne szerelve folyadékkal, meg mi egyébbel. De ami nagyon lényeges, 15%-kal csökkenti a kilowattóra fogyasztást százon. 15% az nagyon sok. Tehát, hogyha egy ilyen autónak a, mondjuk a fogyasztása 22-25 kWh 100-on, vonjunk le 15-öt rögtön. Már is nagy, ott vagyunk a nagyon jó fogyasztású autók között.
És ez egy borzasztó tudatos fejlesztés eredménye, tehát hogyha megnézzük a fényképeket, akkor eléggé elüt a megszokott haszongépjárműtől, ott is az volt a lényeg, hogy 0-29-es közegellenállása legyen, tehát annak ellenére, hogy ez egy nagy furgon, nagyon alacsony a közegellenállása, és ez is, amit említesz, tehát ezek mind úgy jönnek össze, hogy a kimutatások szerint az átlagos fogyasztása, elektromos fogyasztása a Farizon SV-nek, az bizony 15-20%-kal alatta van a versenytársakénak.
Az, hogy első kerekes, ennek is van jelentősége egy kis haszonjárműveknél, ugye amikor meg van terhelve, pláne. De az, hogy a kombinált fogyasztása is viszonylag magasnak számít, hiszen a 200 és 359 kilométer közé esik ez az arány, amit a gyár megadott, tegyük hozzá, egyikünk sem próbálta ki, tehát el kell, hogy fogadjuk, hogy így néz ki. Tehát durván 360 kilométerig lehet közlekedni, az azt jelenti, hogy autópályán, autóúton, közúton, városban, meg mindenben, és megpakolva. De hogyha csak a sima városi fogyasztást nézzük, az meg kimagasló, még egy személyautónak is becsületére válna az 551 kilométerrel.
Igen, a két modell között jelentős különbség van, ahogy említettük, a kisebb, azt kifejezetten a városi szaladgálásra szól. Ez a nagyobb, különösen, hogyha a nagy akucsomaggal, a 106 kWh-s akucsomaggal választjuk, akkor viszont városközi fuvarozásban is megállja a helyét, és ahogy említetted is, hatféle akucsomag van, tehát mindenki kiválaszthatja azt, ami az ő munkájának, az ő fuvarozási szokásainak a legjobban megfelel. És ahogy említetted, ez a 106 kWh-s akucsomag.
Hát az nagyon
brutális. Tehát ez tényleg a prémium személyautóknál is ritka.
Igen. Van egy kérdésem, tehát mi a különbség az SV meg az előző furán nevezett V6e alapmodellek, kis modell között? Tehát ugye az SV-nek is van egy 6,7 köbméteres változata, tehát rövidebb tenger, kisebb a kocsi mérete, meg a befogadó mérete. Akkor melyiket válasszam? Miért kell azonos kategóriát gyártani két modellben?
Hát azt gondolom, hogy Magyarország, és talán mondhatom, hogy Európa szempontjából alapvetően az lesz a döntő, hogy az SV modell az egészen fölmet 13 köbméterig, és a statisztikák is azt mutatják, hogy ha valaki nagy furgont vesz, akkor jellemzően a 13 köbméteres kategóriát. Ez a modell egyébként globális modell, tehát minden kontinensre ugyanezt gyártja a Geely, illetve hát a Farizon, és nem biztos, hogy minden modellen, minden kontinensen megegyeznek a szokások, de biztos, hogy Európában a legnagyobbnak a L3H3 13 köbméteres modellnek lesz a legnagyobb
kelete. De a két 6 köbméteres modell között van nagy különbség? Azon kívül, hogy egyik első kerékhajtású, meg másik hátsó kerékhajtású, meg egy-két apróságban, de ugyanaz a teher.
Hasonló a mérete, mindkét autó körülbelül 5 méter hosszú, tehát így nagyon másképp néz ki egyébként.
De szolgáltatásban kisebb, nincs különbség.
Hogyha valaki kb. 5-6 köbmétert akar kihordani, akkor rendszeresen, és az elég neki, és a kisebb akucsomag elég neki, akkor nyilván az SV6, EV6 a jó megoldás, hogyha akár hosszabb túrákra is szükség van egy nagyobb akkumulátorra, illetve egy nagyobb csomagtérre, akkor egyértelműen az SV.
Magyarországon a Duna Auto 26. márkaként kezdte el forgalmazni a Farizont. Az azt jelenti, hogy csak Budapesten lehet megvásárolni?
Egyelőre igen, természetesen ez a jövőben nem lesz elég, és tervezzük azt, hogy több helyen legyen elérhető, és természetesen több helyen szervizelhető, ez csak az első lépése a fejlesztésnek.
Piackutatást végeztetek már, hogy milyen igények vannak, és milyen érdeklődésre számítsatok?
Mi nagyon intenzíven dolgozunk flotta partnereinkkel, akik akár a fuvarozásban is érdekeltek. Azt látjuk, hogy nagyon sok cégnél, különösen az európai szabályozás előre haladtával egyre fontosabb az ESG szabályozásnak való megfelelés, és tudjuk azt, hogy a következő évben nem lesz más módszer, csak elektromos autókkal kiváltani a CO2 célokat. és ezt...
Hát, nem puhul föl, tegyük hozzá, mert most éppen fölpuhulóban van.
Így van, tehát rövid távon lehet, hogy lesznek felmentések, határidőkitolások, de biztosak vagyunk benne, hogy ez középtávon csak ez az irány, és erre mi fel akarunk készülni.
Hány autót szeretnétek eladni ebben az évben?
Ebben az évben, mivel ez egy tört év, mi megelégszünk azzal, hogyha 100 körüli nagyságrend elmegy, azt gondoljuk, hogy ha ezek az utcákon megjelennek, akkor az húzni fogja a többi érdeklődőt is.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Markó Zoltánt, a Duna Autó üzletfejlesztési igazgatóját hallották.